köszöntelek benneteket sok szeretettel, és mielőtt folytatnánk, engedjétek meg, hogy én is hadd imádkozzak röviden, jó, hogy Isten segítsen meg abban, hogy azt, amit kell, azt el tudjam nektek mondani, jó, imádkozzunk együtt, jó. Drága mennyei Atyám, köszönöm neked, Istenem, az Úr Jézus nevében ezt a mai összejövetelt, ezt a mai délutánt, Uram. Köszönöm neked a te csodálatos jelenlétedet, nagyon jó és örömteli, Uram, hogy és megtiszteltetés nekünk, hogy a dicsőítés alatt meglátogattál bennünket a te szent jelenléteddel. Imádkozom hozzád, Uram, hogy tudjunk most hallani tőled mindazt, amit nekünk ma hallanunk kell, Istenem. Hogy megváltozzunk, Uram, hogy Isten szelleme ránk szálljon, és más emberré legyünk, Istenem, a Jézus nevében. Szeretnék ma nektek egy érdekes témáról beszélni, és nem csak ma, hanem mivel a Lali tegnap felhívott, és mondta, hogy valószínűleg a hétvégén kétszer kell igét hirdetnem, ezért erről a témáról ma és holnap is fogok beszélni, tehát két részben, amúgy olyan 4-5 részben tudnám elmondani, de az nem fog menni, és ezért vádlatosan fogom elmondani két részben. A mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tud a belső emberünk, illetve főleg a lelkünk, tehát hogyan tud a lelkünk kiszakadni ebből a látható világból, nem a testünk, mert itt kell élnünk, dolgoznunk kell, nevelnünk kell a gyermekeinket, stb. Tehát a kötelességeink vannak, amiket el kell végeznünk, tehát nem remetének hívott el minket Isten. Nem arról szeretnék beszélni, hogy hogyan legyünk remeték, mert ez nem az Istentől van. Nekünk normális embereknek kell lennünk, én ezt maximálisan hiszem. Hanem arról szeretnék beszélni, hogy a lelkünknek hogyan kell, a gondolkodásmódunknak hogyan kell kiszakadnia ebből a látható világból, és hogyan kell átmennie a láthatatlan világba. Erről szeretnék ma beszélni, holnap pedig arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a láthatatlan világban építkezni, és hogyan kell építkezni a láthatatlan világban. Tehát, hogyha a látható világban esetleg még nincs házad, akkor ne izgulj, mert a láthatatlanban tudsz magadnak egyet építeni. És mindezt az egész, tehát ezt a két témát tulajdonképpen egy téma, vagy egy ige szakasz alapján szeretném elmondani. Az úgynevezett gazdag ifjúról szóló történet alapján, amit mindannyian jól ismertek, ez egy nagyon közismert ige. És hogyha van Bibliátok, akkor azt ki is nyithatjátok, a Márk evangéliumhoz lapozzatok. A Márk evangélium 10. fejezetéhez lapozzatok, és a 17. verstől a 22. versig, tehát 17-től 22-ig, Márk 10, 17-től 22-ig fogjuk olvasni Isten igéjét. Az lenne a kérdésem, hogy van-e valaki, aki esetleg olvas nekem? Úgy látom.
És mikor útra indult, hozzáfutván egy ember, letérdelvén előtte, kérdezi őt: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyeressem? Jézus pedig mondta neki: miért mondasz engem jónak? Senki nem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne parázzák, hogy ne őj, ne lopj. Hamis dolgbizonyságot ne tégy, kár ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelőtt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkért belé őt, és mondta neki: egy fogyatkozásod van. Elegyel, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, kincset lesz a mennyben, és jel, kövess engem, felvevén a keresztet. Azt pedig elszomorodván, e beszéden elménen, búsan, mert sok jószága volt.
Köszi szépen. Na hát, itt van előttünk ez a közismert történet, és tudjátok, vannak olyan ige szakaszok a Bibliában, amiből már nagyon nagy bajok lettek időnként, hogy azt furcsán értelmezték. Például mondok egy párat, az egyik ilyen, hogyha megbotránkoztat a szemed, akkor vágd ki, ha megbotránkoztat a kezed, akkor vágd le, Sajnos a történelem során voltak olyan őrültek, akik ezt úgy vették szó szerint, hogy ki is vágták a szemüket, vagy levágták a kezüket. Aztán a másik ilyen ige szakasz, amit félre szoktak értelmezni, hogy aki meg nem gyűlöli apját és anyját, az nem lehet az én tanítványom. Hát mindenki, aki a Bibliát ismeri, az egyértelműen tudja, hogy itt Jézus nem gyűlöletről beszél, hiszen az Ószövetségben is megvan írva, hogy tiszteld apádat és anyádat, és ugye az Új Szövetségben is ez a parancs tovább él, hanem nyilvánvaló, hogy itt Jézus egyértelműen arról beszél, egy olyan kifejezést használ, amit mindenki, aki akkor élt abban a korban, az világosan tudta, hogy Jézus úgy értelmezte ezt, hogy az embernek Istent kell szeretnie a legeslegjobban, annyira, hogy ez a szeretet ez nem érhet fel, vagyis ezzel a szeretettel, ehhez a szeretethez nem érhet fel semmilyen másfajta szeretet. Tehát Isten mindenkinél jobban kell szeretnünk, és világos, hogy itt Jézus erről beszélt, hogy nem lehetünk az Úr tanítványai akkor, hogyha nem őt szeretjük a legjobban. Ugye tudjuk, hogy ehhez képest, tudjuk szintén a történelem során, létrejöttek olyan közösségek, szekták, ahol egyértelműen azt tanították, hogy nekünk szó szerint mindenkit meg kell gyűlölnünk. Tehát ezt ugye látjuk, hogy ez a Szentírás nem erről beszél. Aztán szintén egy ilyen félreértelmezett ige szakasz, a gazdag ifjúnak a története. Na hát itt is aztán ugye minden korszaknak megvannak az elmebetegjei. Megvolt ez a középkorban is, amikor voltak olyan szerzetesek, ugye, ahogy Kenneth Hagin mondta, amikor még élt, hogy hát Isten áldja meg a drága szívüket és az ostoba fejüket. Szóval, hogy a középkorban is voltak olyan szerzetesek, akik mindenüket eldobálták, és mesztelenül ugrabugráltak a város közepén, és kiabáltak, hogy végre most már nincsen semmi, tehát nincs semmi gondom mától fogva. Tehát tudjuk, hogy ez is egy őrültség. És akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor vajon mit jelent ma nekünk ennek a gazdag ifjúnak, ennek az embernek a története, mert tudjuk, hogy ez az eset, ez valóban megtörtént, ez valóban úgy történt, ahogy le van írva, és akkor viszont Jézus miért mondta ennek az embernek azt, amit mondott? Tudjuk, hogy a 4 evangéliumból 3 evangéliumban, ugye az úgynevezett szinoptikusokban, ahogy ezt szokták mondani a teológusok, Isten bocsásson meg nekik, én is teológus vagyok, nekem is bocsásson meg az Úr. Tehát ugye, ahogy szokták mondani, hogy a szinoptikusokban mind a 3 evangéliumban ez a történet le van írva, mind a 3-ban egy kicsit, tehát ugyanúgy le van írva, de nyilvánvaló, hogy mindenki, Máté, Márk és Lukács is úgy írták le, amilyen módon ez a történet rájuk akkor hatást gyakorolt. Ugye ismeritek ezt, hogy van egy történik egy esemény, ott van 3 ember, és ugyanazt az eseményt lehet, hogy mind a 3 ember egy kicsit másképpen mondja el. Nem hazudnak ők, tehát nem erről van szó, most azt az esetet mondom, mikor 3 józan, normális emberrel beszélsz, és tudod, hogy nem hazudnak, hanem talán ugyanaz a történet mind a 3-ra más-más hatást gyakorolt. És nyilvánvaló, hogy mindenki ugyanazt a sztorit mondja el, de talán úgy mondja el, és azt emeli ki jobban a történetből, ami rá hatást gyakorolt. Például Lukács elmondja erről az emberről, hogy ez egy főember volt. Talán Máténál olvassuk, hogy Mátéban azt olvassuk, ha jól tudom, ott olvassuk azt, hogy a parancsokra mondja Jézusnak ez az ember, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, hát akkor mi fogyatkozásom van? Tehát nyilvánvaló, hogy ez az ember azért emelte ki ezt így, mert ő rájött arra, az volt nagy hatással, hogy ez az gazdag ifjú rájött arra, hogy hát mindent megcselekszem, és mintha valami fogyatkozásom lenne még. Márk leír olyat, amit a másik 2 evangéliumban nem olvasunk, hogy Jézus ránézett erre az emberre, és megkedvelte. Sőt, Márk leírja azt is, hogy ez az ember odafutott Jézushoz, és letérdelt hozzá. Tehát Márkra nagyon nagy hatást gyakorolhatott talán az, hogy ez az ember megalázta magát. És most azt kell megnéznünk, mint ahogy a 3 evangélium Ból látjuk, hogy mind a három evangélistára valamilyen hatást gyakorolt ez a történet, és azt emelte ki mindegyik, ami rá hatást gyakorolt. Most én ma szeretnék nektek elmondani ebből, kiemelni néhány gondolatot, és hiszem, hogy lesz valami, ami ránk ma ebből hatást fog gyakorolni. És azt szeretném neked mondani, hogy amikor te most, ahogy hallgatod ezt az igehirdetést, és esetleg hallasz olyan gondolatokat a részemről, ami megüti a te szívedet, megüti egy kicsit a te gondolkodás módodat, akkor fogadd el, hogy ezt nem én mondom, hanem Isten szól ma rajtam keresztül. Mert tudjátok, hogy az igehirdetésnek nem az a lényege, mint mondjuk egy klub összejövetelen, amikor meghallgatunk mondjuk egy előadást a fenntartható fejlődésről, most csak úgy mondtam valamit, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem az Isten szavát fogjuk hallani, hanem valaki elmond valami nagyszerű előadást. De itt ma nem nagyszerű előadást hallotok ma, hanem ebben a pillanatban mi egy természetfeletti dolognak vagyunk a részesei. Ahogy dicsőítettük az Urat és neki énekeltünk, ez is egy természetfeletti dolog volt, és ezen keresztül rákapcsolódtunk a mennyei világra, rákapcsolódtunk Istennek a világára, és próbáltunk szellemben átvenni Istentől mennyei javakat, hogy megérintsen bennünket, megérintse a szívünket, a lelkünket, átjárjon bennünket, megtisztítson bennünket az ő jelenléte. És ugyanezt történik az igehirdetésnél is, hogy ahogy te hallgatod az igehirdetést, és elhiszed, hogy nem én beszélek most, hanem Isten beszél hozzád, csak most éppen az én hangomon keresztül próbál neked valamit elmondanod, ezzel a hittel vagy, akkor rákapcsolódsz a mennyei világra, és az igehirdetésen keresztül szellemi javakat tudsz átvenni Istentől. Olyan szellemi javakat, amelyek megváltoztatják a te életedet. Változást indukálnak a te gondolkodás módodban. És ezért, amikor olyan gondolatokat hallasz, ami megérint téged, akkor ez ne úgy vett, hogy ez az én nagyszerű előadásom. Nem, semmi közöm hozzá, én csak elmondtam. Nem, olyankor az Isten szól hozzád, jó? Tehát ezt tudnod kell, hogy ilyenkor Isten szól, és ezeket rögzítsd magadban, vagy írd le egy papírra, vagy füzetbe, amiket Isten szól neked, mert ezeken utána otthon, vagy a csendes magányodban elmélkedned kell, gondolkodnod kell, ezek fölött imádkoznod kell, hogy ezek beépüljenek az életedbe. Meg kell tartani ezeket Máté 13 alapján is, amiről Lali is beszélt már szinte heteken keresztül. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ma azt látnotok kell, hogy nem kell gondolom, nem árulok el nektek nagy titkot, hogy ma Magyarország egy óriási, lefele menő spirálban van. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, nem tudjuk, de szóval egyszerűen óriási már a kétségbeesés és nagyon sok emberben, hogy meddig fognak még a dolgok elmenni. Ha csak látjátok például a kis településeken, szóval eljönnétek vidékre, rengeteg a szegény ember. Nem is gondolnátok, hogy mennyi szegény, elesett ember van. És ezt azért mondom el nektek, mert ennek a korszaknak most már ezt kimerem jelenteni, ennek a korszaknak van egy központi üzenete, és ez a hit. A hit. A hitről szóló üzenet. És azt is elmondom neked, hogy miért. Azért, mert olyan válságos időkben élünk már most, amiben már hiddel, hogy nem lehet élni hit nélkül. Tehát én elhiszem, és tudom, vannak emberek, akik hívők között is vannak ilyenek, akik nem hiszik el azt, amit én mondok nekik, azért, mert jó állásuk van, jó fizetésük van, az én családomban is van ilyen, most erről beszélek. Jó állásuk van, és jó fizetést kapnak, ez havonta biztosítva van nekik, mivel 2-3 diplomájuk is van, és tényleg ők, ha világ közepére lerakod őket, akkor is találnak állást, mert olyan szakmájuk van, ami keresett a világon, meg Magyarországon is. És ezek az emberek igazából egy látszat biztonságban élnek. De viszont őnekik pontosan azért kéne, már még most megtanulniuk, mi az, hogy hit, mert eljöhet az az idő, amikor ez a látszat biztonság összedől. És hogyha akkor nem lesz hitük, akkor ott fognak állni kétségbe esetten, és rá fognak jönni arra, hogy Uram Isten, én azt hittem, hogy az, hogy nekem éveken át volt egy 2-3 jó diplomám, és egy nagyon magas beosztásban dolgoztam, mit tudom, gyárban voltam vezérigazgató, vagy mit tudom én, mérnök voltam egy jó helyen, ez azt hittem, hogy nekem az 40-50 évre biztosítani fogja a megélhetést, és most itt vagyok egy válság kellős közepén, bezárták a gyárat, vagy bezárt a bazár, mit tudom én, és elvitték, elköltöztették más helyre, vagy megszűnt a cég, vagy mit tudom, bejutott a krak, és most mi lesz? És ezért mondta Jézus azt az első körbe a gazdag ifjúnak, hogy add el mindenedet, azért, mert látta Jézus, hogy ezt az embert a földi vagyon megkötözte, és egyfajta látszatbiztonságban tartotta. Amikor kitört a háború Jeruzsálemben, olyan éhség volt a városban, hogy nem számított se a pénz, semmi nem számított. Nem számított a magas rang, semmi. Öreg és magas rangú embereket simán megöltek. És gondolj bele, hogy azok az emberek, akik évtizedekkel előtte már beépítették az életükbe azokat, amiket Jézus mondott, az, amikor kitört a háború, egy sem volt ott Jeruzsálemben. Mind megmenekültek. Tehát akkor, amikor még Jézus beszélt nekik arról, hogy milyen válságos idők jönnek, akkor ezek az emberek még jól éltek, még semmi bajuk nem volt. De befogadták azt, amit Jézus mondott, elraktározták magukba, és 37 évvel később, a válság idején felismerték, hogy ez az, amiről Jézus beszél, és ki kell menekülni a városból, mert máskülönben nem fogjuk túlélni azt, ami jön. És képzeljétek el, hogy egyszer Jeruzsálemet még körbevették a rómaiak, erről a történelmi tényekben, tehát történelmi iratok beszámolnak, köztük Flavius is, és még maradtak bent keresztények a városban. És képzeljétek el, hogy teljesen váratlanul, mai napig se tudja senki, hogy miért, a rómaiak elvonultak a város alól. A keresztények, akiknek még akkor hirtelen megjött az eszük, hogy Úristen, még most adott nekünk Isten kegyelmet, elmentek a rómaiak, ki tudunk menekülni a városból, és mind elhagyták a keresztények a várost, és pár nappal később már nem lehetett kimenekülni, mert ugye a bennmaradt zsidók is rájöttek, hogy Úristen, néhányan elmenekültek a városból, és ugye a többieket már nem engedték ki, plusz a rómaiak is visszajöttek, és újra elkezdték ostromolni Jeruzsálemet. Ennyi múlott, hogy visszaemlékeztek arra, amit 37 évvel előtte mondott Jézus. Ennyi múlott, barátaim. Tehát azért mondom ezt, hogy lehet, hogy most neked jól megy sorod, vagy lehet, hogy most nekem jól megy sorom, de most jegyezd meg, amit Isten akar mondani. Most fog fel, amit Isten akar mondani, mert lehet, hogy 30 év múlva azt alkalmaznod kell. És ha most nem hiszed el, akkor 30 év múlva nem lesz mit alkalmaznod. És Istennél az a jó, hogy ő mindig előre szól. Isten mindig előre szól. És nézd meg, itt az ember odafutott Jézushoz, megalázta magát, letérdelt, és azt mondta, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy örök életem van? Nézd meg, itt ez az ember, akinek mindene megvolt, és érezte, hogy valami belül nincs rendben. Valami belül hiányzik. És ő odafutott Jézushoz, felismerte benne, hogy valami rendkívüli emberrel van most dolgom, azt mondta, jó mester, és nagyon érdekes, Jézus visszakérdezett, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak az Isten. Tehát egyből ráirányította ennek az embernek a figyelmét Istenre, illetve a természetesből ki akarta vonni a természetesből, és be akarta vinni a természet felettibe, azt akarta, hogy ez az ember rájöjjön arra, ez a gazdag ifjú, hogy ő nem egy rendkívüli emberrel beszél, hanem magával az Istennel, az Isten fiával, a testélet Krisztussal beszél most, döbbenetes. És nagyon sokszor így vagyunk mi is, hogy hallunk egy jó tanítást, egy jó igehirdetést, vagy olvasunk valamit a Bibliából, vagy hallunk valamit, és azt gondoljuk, hogy ez valami rendkívüli, ez valami nagyon jó, de az Úr azt kéri, hogy lépjél túl ezen, mert nem rendkívüli csupán, meg nem nagyon jó csupán, hanem ha te hallasz egy jó tanítást, abban benne van maga az Úr. És azt kell megragadnod, hogy mi az, amit abból neked Isten akar ma mondani. És ugyanezt ezért visszakérdezett Jézus, miért mondasz engem jónak? Gondolkodj csak el egy kicsit. Na miért is mondasz engem jónak? Gondolkodj egy kicsit. És ma az embereknek a 70-80-90%-a nem szeret gondolkodni. Csináltak egy ilyen statisztikai kimutatást, nem tudom, hogy csinálták meg. És az volt benne, hogy az embereknek a többsége nem gondolkodik. És az is kiderült, hogy nagyon sokan nem, azért nem gondolkodnak, mert félnek. Amikor szembesülnek a saját gondolataikkal, akkor félnek. Nagyon sokan például soha nem kapcsolnak le se tévét, se rádiót, semmit, se magnót, semmi ilyesmit, mert félnek a csendtől, mert tudják, hogy a csendben elkezd megszólalni a lelkiismeret. És tudjátok, a lelkiismeret az az érzékeny műszer, aminek a pótmétere igen halkra van állítva. Ez egy nagyon finom műszer a lelkiismeret. És hogyha minden elcsendesedik az ember körül, akkor a lelkiismeret elkezd megszólalni, és az emberben a gondolatok elkezdenek feljönni, és az emberek félnek ma, azért nem mernek gondolkodni, mert félnek a saját gondolataiktól. Félnek szembesülni azzal, hogy belül, ott belül ők valójában kicsodák. És nagyon érdekes, hogy Jézus pedig azt akarta, meg akarta egy kicsit akasztani ezt az embert. Na figyelj, miért mondasz engem jónak? Hát senki sem jó, csak az Isten. Föltett egy kérdést neki, meg akarta egy kicsit állítani, hogy állj, kezdjél csak el egy kicsit gondolkodni. Miért is mondasz te engem jónak? És ma nagyon sokszor Isten azért tesz fel nekünk kérdéseket, vagy azért bíz bele minket különböző helyzetekbe, hogy kezdjünk el gondolkodni. Hogy kezdjünk el gondolkodni. Mert ahogy elkezdesz gondolkodni, elkezdesz forgatni bizonyos dolgokat a fejedben, erre a gondolkodásra, ha te őszintén gondolkodsz, erre a gondolkodásra, erre az elmélkedésre rákapcsolódik a Szent Szellem, Isten szelleme, és elkezd neked leleplezni dolgokat, elkezd neked kinyilatkoztatni olyan igazságokat, amire szükséged van. És akkor Jézus tovább még látja, ugye, hogy nem tudott ezzel az emberrel dűlőre jutni, nem akadt meg nála a tű, hanem ment tovább a lemez, nem állt le gondolkodni, ezért Jézus elkezdte tovább vezetni, azt mondja, hogyan olvasott te ugye az írásokat, hogy látott te ezeket, azt mondja, ismered a parancsokat, ugye? És elkezdi sorolni, hogy ne ölj, stb., ne lopj, ne károsítsd meg az embertársadat. Nagyon érdekes. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatból azt szokták mondani, hogy a 10 parancsolatnak az első fele az az Istenre irányuló parancsolatok, ugye, ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képeket, stb. Isten nevét hiába neved fel, tartsd meg a szombatot, stb. Tehát ugye az Úrnak a napját tartsd meg. Tehát ezek mind az Istenre irányuló parancsolatok. És nagyon érdekes, hogy Jézus a gazdag ifjúnál nem az Istenre irányuló parancsokat vette elő, hanem az ember felé irányuló parancsolatokat. Tehát két része van ugye a 10 parancsolatnak, az első rész az Isten felé való viszonyunkkal foglalkozik, a második része a 10 parancsolatnak pedig az emberek felé való viszonyulásunkkal foglalkozik. És nagyon érdekes, hogy Jézus ezt a másodikat vette elő, és erre kezdte vezetni ezt az embert, hogy hát ugye ismered a parancsokat, ne ölj, ne lopj, stb. És azért tette ezt Jézus, mert tudta nagyon jól, mint ahogy azt minden istenfélő embernek tudnia kellett, az Ószövetségben is, hogy az ember felé való viszonyulásunkat nagyban meghatározza az, hogy hogyan viszonyulunk Isten felé. Igen ám, csak a gazdag ifjúnál valami mégis történt. Mert ő azt mondta, hogy ezeket én mind megtartottam. És valami probléma mégis van nálam. Hoppá! És ez az, ami ma egy nagyon fontos dolog, amit tudnotok kell, hogy van a szentségnek utánzata. És a szentség utánzata az erkölcsös élet. A szentség utánzata az erkölcsös élet. Lehet erkölcsös életet élni természetfeletti nélkül, Isten nélkül, de az nem szentség. És Jézus tovább vezette ezt az embert, hogy rájöjjön erre. És rá is jött erre, tulajdonképpen ő tudta ezt, egy nagyon erkölcsös életet élt az ember. Ma erre az emberre, ma a legtöbb hívő közösségbe, gyülekezetbe azt mondanák, hogy hát ez egy szent ember, hát ismerjük a családját, stb. Tudjuk, nagyszerűen viselkedik, mindenkivel tisztelettel bánik olyan, és még adakozik is, meg nagy vagyona van, rendkívül erkölcsös életet élt, tudjuk, ismerjük fiatal korától fogva. Ez az ember valóban szentségben él. És nem ez a szentség. Mert ez az ember érezte belül, hogy ő megcsinál mindent, és valaminek hiával van. És a legnagyobb ellensége ma a szentségnek az erkölcsös élet. Ez nagyon furcsa, tudom, amit mondok, de a szentségnek ma a legnagyobb ellensége nem a szentségtelenség. Nem, mert az hamar kiderül. Hát ha valaki tisztátalan ember, az nagyon hamar kiderül. Nem, a szentségnek a legnagyobb ellensége az erkölcsös élet. Mert egy erkölcsös ember, ha nem töprek, ha nem elmélkedik naponta, és nem vágyik valami többre, mert elég neki úgymond az, ami van, akkor ő teljes mértékben elhiheti azt, hogy ő a lehető legjobb úton van, és a lehető legjobb állapotban, hiszen ő minden nagyszerűen tökéletesen csinál. És el az ember mégis szembesült azzal, hogy valami nem stimmel. És azért nem stimmel, mert mindaz, amit ő csinált, amit ő megtartott, amilyen jó volt a viszonyulása az emberek felé, azt úgy látszik, hogy meg lehet élni úgy is, hogy a lelkem, a szívem nincs benne a láthatatlanban, hanem ide költ a látható világhoz. És ez volt a problémája ennek az embernek, mert kimondta, hogy ezt én mind megtartom, és ebben a pillanatban jutott el ahhoz a határvonalhoz, ahhoz a, hogy fogalmazzak, demarkációs vonalhoz, vagy a határhoz, ahol kiderült, hogy igen, minden rendben van, mindent megcsinál, mindent jól csinál, de egyetlen egy pont van, egyetlen egy dolog van az életében, ami elzárja előle a láthatatlan világot. És egyetlen egy pont van az életében, ami elzárja őt a láthatatlan világtól, az Isten világától. És ennek az embernek ez a vagyon volt. Ez a vagyon volt. Tehát nem az az üzenet most, nem az az üzenet most, hogy add el mindenedet, és költöz ki az utcára, ez nem Istentől van, tehát nem ez az üzenet. Hanem az üzenet az az, hogy mindenkinél van egy pont, ami elválaszthatja őt az Istentől. A gazdag ifjúnál a vagyon volt ez. A gazdag ifjúnál a vagyon volt ez. Pál apostolnál tudjátok, hogy mi volt ez, amit ő a megtérésekor rögtön rájött, hogy kárnak és szemétnek kell ítélnie? A vallásossága. A vallásossága volt, hogy ő nagyon magas szinten volt a vallásban, és plusz még a Koránnak a legműveltebb embere volt. Még a hitetlenek is, az Isten tagadó történészeknek a nagy része is azt mondja, hogy Pál apostol a Koránnak a legműveltebb embere volt. Valószínűleg, hogyha Pál nem tért volna meg, akkor már egy nagyon híres zsidó filozófusként ismernénk Pál apostolt. A Koránnak a legműveltebb embere volt. És képzeljétek el, hogy Pálnál a vallásosság plusz még ez a hatalmas műveltség, ez volt az, amire azt mondta, hogy de én mindezeket, én mindezt, minden kárnak és szemétnek ítéltem, csak azért, hogy Krisztust megismerjem. Mi az a pont a te életedben? Mi az a pont a te életedben, ami érzed, hogy esetleg függönyként le, ilyen sötétítő függönyként gurulhat eléd, vagy odaállhat eléd, azért, hogy ne tudjál belátni a láthatatlan világba, hogy ne tudj rá csatlakozni a mennyre, hogy onnan szellemi javakat tudjál átvenni. Mi ez a, mi ez? Ezt kérdezi ma Isten mindenkitől személyesen, hogy mi ez a te életedben, ez a valami, mert ezt a valamit kéri tőled ma Isten. És az, ugye mit mondtam az ige hirdetésemnek az elején, hogy arról fogok ma beszélni, hogy hogyan tud a lelkünk, nem a testünk, mert a Földön itt kell élni, hogyan tud a lelkünk kiszakadni ebből a materiális gonosz világból, hogyan? Hát úgy, hogy azt kérdezi tőled Isten, hogy mi az az egy, mi az az egy, ami közénk áll. Mi az az egy, ami Isten és te közötted ott van? És ezt az egy valamit kéri Isten. Nem kell, hogy fogalmazzak neked? Például csak egy példát mondok. Ha ez a televízió, akkor ne fogd a tévédet és kidobod a kukába. Lehet, hogy azt meg kell tenned, hogy beviszed és beteszed a garázsba. De lehet, hogy 3 év múlva már szabad leszel a televíziót, és nem lesz problémát, hogyha esetleg nézed. Hát figyelj, nézd rám, én 36 éve nem nézek televíziót, nekem abszolút semmi problémám nincs ezzel, na jó, azt nem mondtam, hogy nem hallgatom, egyébként van televízióm, és amikor elmentem televíziót vásárolni, aki velem volt, az mesélte nekem, hogy az üzletben az elárusító az akkorát nézett, hogy és még ráadásul még azt is megkérdeztem tőle, hogy milyen a képe ennek a tévében. Nagyon elcsodálkozott szegény. Azóta is ott áll meglepődve szerintem. Tehát Isten, figyelj ide, tehát Isten, meg Isten nem azt kéri, Isten nem azt kéri, hogy öld meg a gyerekedet, nem azt kéri, hogy hagyd ott a férjedet, vagy nem azt kéri Isten, hanem azt kéri, hogy a szívedben, a belső világodban a sorrendet változtatjál. Ezt kéri Isten. Ezt kéri Isten. Tehát magyarra lefordítva, szeresd a gyereket, a gyerekedet, apádat, anyádat, stb. De ne szeresd jobban, mint Isten. Azért ne szeresd jobban, mint Isten, mert hiszen őt is Istentől kaptad. Érted? Tehát ha valakitől kapsz egy ajándékot, akkor mit szeretsz jobban? Az ajándékot, vagy az ajándékozót? Hát, ha normálisak vagyunk, akkor az ajándékozót. Mindig vannak ebben kivételek, ezt tudjuk. De a normális esetben az ajándékozót szeretjük jobban. Na most, lapozzunk a 2 Mózes 20-hoz, mutatok nektek valamit. Mert ennél a gazdag ifjúnál volt még egy probléma. Ugyanis neki a vagyon az első hely volt a szívében, az első helyen volt, és ezt leplezte le Jézus. És ezzel kapcsolatosan mond valamit az ige, a 2 Mózes 20, 2-3-ban.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alatt a földön, vagy amelyek a vizesben, a föld alatt vannak.
Ámen. Ez volt a probléma. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. És ennek az embernek nem Isten volt az első a szívében, hanem a vagyona. Ez volt a probléma. És mivel ez az ember küzdött, egy belső meghasonlást élt át a lelkében, ezért próbált neki Jézus segíteni. Nagyon egyébként csodálatos az, hogy megnézitek az evangéliumokat, a történeteket, látjátok, hogy Jézus sokszor olvas a szívekbe. Oda megy hozzá valaki, mond neki valamit, és Jézus visszakérdez, de már a kérdéséből látni, hogy az embert akarja, hogy mondjam, beszéltetni. Tehát magából az emberből akarja a választ kihúzni, hogy figyelj, ott van a válasz a szívedbe, és most felteszek neked egy kérdést, mert már Jézus eleve tudta, hogy mi a baj, mert olvasott ennek az embernek a szívébe, és elkezdte vezetni ezt az embert, folyamatosan elkezdte vezetni. Miért mondasz engem jónak? Még itt is tovább ment. Akkor oké, mi van a parancsokban? Na, még itt is tovább ment, itt már kimondta, hogy hát ezeket mind megtartottam, és valami gond van mégis, és akkor ez az, na figyelj, akkor most mondom neked, hogy mi az az egy. Az az igazi. Hagyd a többi parancsolatot, ne foglalkozz most vele. Van egy valami. 2 Mózes 20, 2-3. Hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mi van a vagyonoddal? Mi van a pénzeddel? És itt akadt meg a lemez. És itt volt az, amikor ez az ember fölkelt, és nagyon szomorú volt, és elment. Ezt nem tudta megtenni. Pedig Jézus nem kiszúrni akart ezzel az emberrel. Nem szegénységbe akarta vinni, hanem a gondolkodás módját akarta átállítani. Egy másfajta gondolkodásra. Azért, hogy valóban gazdaggá tehesse őt. Hogy valóban ennek az embernek legyen sok pénze, nagy vagyona. Csak, ne a föld, úgymond, ne ebből a földi, babiloni rendszerből, hanem Istentől. És a másik az, hogyha Istentől van valakinek nagy vagyona, akkor ennek van egy isteni célja is, amire azt a vagyont fel kell használni. Tehát ezt nem magamnak fogom összegyűjteni, hanem ennek van egy célja, egy Istentől rendelt célja, amire ezt a vagyont fel kell használni. De mindezt úgy teszed, hogy közben Isten rólad is gondoskodni fog, és te sem fogsz éhen halni. Ki tudod fizetni a számláidat? Higgyétek el, hogy ma ez az üzenet. Most ne azt várt, hogy én az üldözésről beszéljek neked. Költöz Észak-Koreába, az ottani keresztényeknek tényleg az az üzenet, hogy mindjárt levágják a fejedet, és ne tagadd meg az Urat, mert mindjárt következő pillanat is már a mennyben leszel. Ott tényleg ez az üzenet, mert ott Észak-Koreában munkatáborokba zárják a keresztényeket, és ebben a pillanatban is ott folyamatosan halnak meg keresztények a hitükért. Ha ilyen üzenetet akarsz hallani, akkor van szabadságot, költözzen Észak-Koreába, ha befogadnak egyáltalán. Költözz oda, de itt most Magyarországon most még nem ez az üzenet. Most az az üzenet, hogy olyan időkben élünk, amikor olyan kihívások érnek minket, hogy a gyereket föl kell nevelni, a számlát ki kell fizetni, a vállalkozást működtetni kell, a különböző dolgokat működtetni kell, és nem tudom, hogy holnap miből fogom ezeket kifizetni, és Isten arra akar megtanítani engem, hogy hogyan tudok az úgymond az ő szisztémája szerint gondolkodni ahhoz, hogy mindezek a szükségek be legyenek töltve, plusz még adakozni is tudja Istennek a céljaira. Mert ennek a kettőnek együtt kell járnia. És ezért értsétek meg, hogy azért akarta Jézus ennél a gazdag ifjúnál, hogy megszabaduljon úgymond a vagyonától, mert a vagyona által meg volt kötözve. És tudjátok, hogyha valaki most már egyébként, vannak pénzemberek is, higgyétek, akik rájöttek arra, hogyha a pénzemben, a befektetéseimben, a különböző dolgaimban bízom, akkor a legingoványosabb talajra építem fel az életemet, mert jöhet egy tőzsdei válság, amiben előre nem számolok, és mindenem oda veszhet. Most már olyan annyira felgyorsult az informatikai rendszer, hogy körülbelül kiszámították, hogy egy óra alatt mindenét elveszítheti. A legnagyobb befektető, ha nem figyel, egy óra alatt mindenét elveszítheti, hogyha bejutak rá a tőzsdén. Mert össze van kötve a világ összes tőzsdéje egy rendszeren. Gondoljatok bele! És a Jelenések könyvében mit olvastok, amikor emlékeztek a Jelenések 18-ban, hogy ott állnak azok a kereskedők és sírnak, mikor látják Babilont elpusztulni, hogy létezik, hogy ez az egész elpusztult, mennyi idő alatt? Egy óra alatt! Ez van a Jelenések 18-ban. És világi tudósok azt mondják, hogy egy óra alatt mindent el lehet veszíteni. Döbbened! És hidd el, hogy ezek nem olvasták a Jelenések 18-at. Barátaim, a Szentírás hűséges, megbízható. Látjátok? Látjátok? Megbízható a Szentírás. Olyan dolgok benne vannak, barátaim, évezredekkel ezelőtt olyan dolgokat beleírtam, hogy ez valami döbbenetes. Emlékeztek, hogy a Jelenések 17-ben mit ír a fenevadról és a királyokról, hogy hatalmat kapnak egy órára. Most nyilvánvaló, hogy ez az egy óra azért egyfajta spirituális idő is, tehát egy ilyen jelképes, szimbolikus idő, de ez azt is jelenti, hogy erre a földi rendszerre, erre a földi szisztémára nem szabad építkezni, mert mindent el lehet veszíteni rövid idő alatt. Nem szabad építeni a pénzemre, a házamra, a vagyonomra, a családomra, nem szabad építeni. Ezek jó dolgok, és ezeket élvezhetem akkor, ha nem ezekre építek, hanem Istenre építem az életemet. Mert ami a legfontosabbnak tartasz az életedben, azt fogod imádni. És képzeld el, hogyha te a vagyonodat imádod, és egyszer csak az imádatodnak a tárgyát elveszíted egy pillanat alatt, akkor mit fogsz imádni utána? Cserben hagyott téged a te Istened, amit első helyre tettél. És Jézus tudta ezt nagyon jól, hogy a gazdag ifjú könnyen így járhat, mint hogy így is jártak sokan abban az időben. Mert mindent elveszítettek, amikor jöttek a rómaiak. Mindent elveszítettek a zsidó emberek, gazdag zsidó emberek. Egy pillanat alatt semmivé váltak. És Jézus ezeket tudta előre. És azt mondja Jézus, hogyha te engem már, mint Jézus teszed az első helyre. Mindent elveszítesz, de őt soha nem fogod elveszíteni. Mert azt mondja az ige, hogy semmi és senki nem szakíthat ki minket Isten szerelméből, amely Krisztus Jézusban van. Tehát elveszíthetsz mindent, de Jézus már benned marad örökre. Ő örökké benned él. Gondolj bele, a benned él, maga az Isten benned van, ha újjászülettél, és már pedig újjászülettünk mindannyian, akik itt vagyunk. Bennünk él Isten, Istent nem tudják kiűzni belőlünk. Nem tudnak tőle elszakítani bennünket. És ha ő a mi imádatunk tárgya, ez az imádatunk tárgya soha nem fog cserbe hagyni bennünket. Soha nem fog elhagyni bennünket. Soha nem fogjuk Istent elveszíteni. És még durvábbat mondok, Isten sem fog téged soha elveszíteni. Isten nem fog téged soha elveszíteni. De ha a televíziót imádod, akkor nagy bajba kerülsz, mert a mostani televíziókat nagyjából 3-4 évre gyártják. 3-4 évenként cserélni kell. Tehát megprofétálom neked, nem is kell hozzá nagy jós tehetség, 4 év múlva elveszíted az imádatod tárgyát, és egy új Istent kell venned. Tehát most azért hegyezem ki direkt ilyen földi példákra, mert ezek az egyszerű dolgok választanak el minket a láthatatlantól. És képzeld el, hogy egyszer egy református lelkész, egy hívő bácsi, már az Úrnál van, nagyon szerettem őt, nagyon szerettük egymást, és ő mesélte egy történetet, hogy volt egy ember, aki rettenetes gazdag volt, ilyen 5-6 ilyen bérháza, nagy bérháza volt, és azon belül is ilyen kis házai voltak, és szóval rengeteg mindene volt, kint ilyen Németországban, és ez az ember, az Imre bácsit, ezt a lelkész bácsit minden évben meghívta, és hát el is várta, hogy megdicsérje őt, hogy mekkora vagyona van, és egyszer az Imre bácsi jelszólta magát, hogy tudod, én nem irigyellek téged, mert nekem nagyon könnyű helyzetem van, mert csak egy házam van, meg néhány gyerekem, tehát hogyha nekem meg kell halnom, akkor könnyű lesz ezeket itt hagyni. Na de ezt itt hagyni? Ezeket a dolgokat? És megáll az ember, elgondolkodott, és teljesen látszott a rémület az arcán, mert rájött, hogy ez az ember belehasított a szívébe az a mondat, amit mondott neki. Na most képzeld el, hogyha te Istent imádod, és meg kell halnod. Tudod, mi fog történni? Csak hirtelen átmész a másik világba, és már színről színre látod az Urat. Ennyi fog történni. Nem kell attól félned, hogy itt hagyom az Istent. Nem hagyod itt, hát veled megy át a Jordánon, vagy a mit tudom én, hol, nem tudom, még nem voltam ott, nem tudom, hogy fogunk majd átmenni. Sokat szoktam ezen gondolkodni, de nem tudom, hogy lesz. De Isten fogja a kezedet, és ő megy veled, és színről színre fogod őt látni, képzeld el. Tehát az imádatod tárgyát nem fogod itt hagyni, hanem csak még közelebb leszel hozzá. És még egy dolgot mondok neked. Ez a földi világ, amit itt, ez a földi világ, ami ez a rendszer, ez a szisztéma, amiben élünk, amiben vagyunk. Ezt a Biblia röviden, ennek sokféle neve van, az egyik elnevezése Babilon. És a babiloni rendszert jellemzi az, hogy enyészet alatt van. Állandóan, tehát soha nincs benne semmi maradandó. Jön az egyik birodalom, tündöklik egy kicsit, majd jön egy másik birodalom, az is tündöklik, majd lebukik, és jön egy harmadik, és ez így megy, már talán ki tudja mióta. És így megy még ki tudja meddig. És a másik, ami jellemző erre a rendszerre, hogy akármilyen kormány kerül hatalomra, az mindig azt csinál, hogy nem tud, hogy mondjam neked, nem tud új pénzt bele nyomni a rendszerbe, hanem elvesz az egyik rétegtől, és odaadja a másiknak. Csak figyeld meg, bármilyen kormány van hatalom, mindig ezt csinálja. Egyik réteg elvesz a közép rétegtől, odaadja az alsó rétegnek. Most a mostani kormány elvesz az alsó rétegtől, és az alsó közép rétegtől, és odaadja a felső középnek és a felső rétegnek. Ha 100 év múlva esetleg jön egy másik kormány, az majd megint elveszi a felső rétegtől, és visszaadja az alsó rétegnek, és ez így megy az inga leng egyik másik irányba. Nem tudnak új pénzt beletenni a rendszerbe, mert ez a rendszer enyészet alatt van. Ebben nem lehet új pénzt beletenni. Ez döbbenet, elgondolkoztatok már ezen? Soha senkinek nem sikerült még ez. Soha senkinek a történelemben, hogy egy rendszert meg tudott volna újítani, vagy új pénzt tudott volna belenyomni a rendszerbe. Akármilyen fejlődés, gazdasági fejlődés volt a történelem során, az mind valamilyen rétegnek a rovására ment. Hát nézzétek meg Kínát, óriási fejlődés van, de nézzétek meg, hogy Kínában egy gyárban egy átlagos ember hány órát dolgozik. Hát én annak a felétől meghalnék már. És képzeld el, hogy emellett Kínában még rengeteg olyan keresztény van, aki még napi 12-16 órát dolgozik, és utána még hazamegy, Bibliát olvas, tanítványoz, eljár a gyülekezetbe, nem tudom, hogy csinálják. Lehet, hogy ezek még a gyárban is imádkoznak, én nem tudom. De gondolj bele, hogy óriási fejlődés van Kínában, és 100 millióknak a rovására megy ez a fejlődés közben. És persze sok ember jól él belőle, de nem él belőle mindenki jól. Ilyen soha nem volt még a történelemben, soha nem volt. Nézzél utána, és látni fogod, hogy amit mondok, az igaz. De Isten királyságában nincs ilyen. Isten királyságában nincsenek vesztesek. Nincsenek vesztesek. Isten királyságában nincs ilyen, hogy Isten elveszi a Krisztián, imádkozok egy mobiltelefonért, és Isten elveszi a Krisztián mobiltelefonját, és odaadja nekem. Senki nem lesz mobiltelefonja. Isten királyságában csak esetleg olyan van, hogy valahonnan lesz egy mobiltelefonom úgy, hogy közben még a Krisztiánnak is lesz egy még jobb mobiltelefon. Nem kell mobiltelefon nekem egyébként, csak egy hülye példát hoztam fel. Isten királyságában nincsenek vesztesek. A mely királysága kifogyhatatlan. Neki Isten. És ezért akarta Jézus ezt, ezzel az emberrel. Gyakorlatilag tudjátok, mit mondott neki? Hagyd ezt az egész Babilont a fenébe, gyere ki Babilonból! Gyere ki Babilonból! Gyere ki ebből a mocskos enyészet alatt lévő rendszerből. Most lehet, hogy minden jól megy, de barátom, pár évtized, és itt kőkövön nem marad. Gyere ki ebből a rendszerből! És nem úgy kellett volna, nem úgy kell a rendszerből kijönnöd, ezt még egyszer mondom, hogy elmész az erdőbe, és bogarakat eszel, hanem... Inkább a mobiltelefon, így van. Hanem, hogy kell kijönni ebből a rendszerből? Mutatok nektek egy igét, és ezzel fogom befejezni ma, és holnap folytatom. A gondolkodásmódunkban kell kijönni ebből a rendszerből. Mutatok is egy igét nektek, a 2 Mózes 34-hez lapozunk. Egy-két percet fogok erről még beszélni, és be is fejezem. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy érdekel-e titeket holnap ennek a folytatása? Mert ha igen, akkor folytatom, ha nem, akkor nagyon szívesen nem folytatom. Tehát nem jelent ez gondot nekem, csak hogy érdekel-e titeket. Akkor 2 Mózes 34-hez lapozzunk, ezt még megmutatom, és holnap folytatjuk. 11-es, 12-es és 13-as verset fogjuk felolvasni.
Jegyezd meg magadnak, amit ma parancsolok néked, én még kivizem előled az Emoreust, Kananeust, Hitteust, Perizeust, Iveust, Jebezeust. Vigyázz magadra, nehogy a szövetséget kös annak a földnek lakosaival, amelyben belén, hogy botránkozásra ne legyen közötted, hanem oltáraikat bontsátok le, törd össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. Nem szabad imádnod más Istent, mert az Úr, akinek neve féltőn szerető Isten.
Így van. Köszi szépen. Hát ez nagyon jó ige. Mózessel beszélt Isten, és azt mondta, hogy jegyezd meg, tartsd meg, amiket ma mondok. Ez nem azt jelenti, hogy amit holnap, azt már nem, hanem Isten időzítésében mindig van egy ma. Tehát amikor te kinyitod a Bibliát, vagy hallgatsz egy igehirdetést, akkor Isten ma szól hozzád, azt meg kell jegyezned, meg kell tartanod magadban. De ha te most leteszed a Bibliádat, elmész ebédelni, majd visszajössz, és megint kinyitod a Bibliát, és olvasol tovább, megint belépsz ebbe a ma időbe, érted? Akkor megint ma van. És megint ma fog neked Isten valamit mondani. Érted? És akkor azt megint ma be kell építened. Ha holnap előveszed a Bibliádat és olvasod, akkor megint belépsz ebbe a ma időbe, és megint ma fog hozzád az Úr szólni. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha bekapcsolnál valamit, és abból mindig jönne neked valami üzenet. Hát ez így van a Szentírással. Kinyitod és alázatos szívvel olvasod, mindig fog jönni bele valami üzenet. Hallgatod az ige hirdetést alázatos szívvel, mindig fog jönni valami üzenet, ami neked szól. És azt mondja Isten, hogy ezt tartsd meg, amit mondok neked, mármint amit Isten mond neked. És akkor én előzöm előle a mindenféle zeusokat, amiket én most nem tudom kimondani, ezek akkor élő népek voltak. Be foglak vinni, ugye ezt más igében mondja, arra a földre, amit ígértem, mindezeket a népeket, akik ott vannak, el fogom űzni előle. Ez ma 2012-ben azt jelenti, hogy ha te hallgatsz az Isten beszédére, akkor Isten kötelezettséget vállal, mivel ő szövetséget kötött vele. És ennek a szövetségnek a része, ezt a bemerítkezőknek is mondom, figyeljetek bemerítkezők, Isten szövetséget kötött vele. És ő ezt a szövetséget soha nem fogja felbontani veletek. Tehát ezt azért is mondom, hogyha jön az ördög a gondolataitokon keresztül, ilyen butasággal, Isten nem szeret engem, biztos azért vagyok ilyen bajban, mert Isten nem szeret engem, meg Isten így, meg én nem vagyok olyan jó, meg Isten így, meg úgy. Felejtsd el! Ez nem igaz. Isten olyan, annyira elkötelezte magát mellette, hogy nem is tud kilépni ebből az elköteleződésből. Te tudsz kilépni, ha nagyon sokat dolgozol, érted? De ne lépjél ki. Nem jó üzlet, hidd el. Tehát Isten azt mondja neked ma, bemerítkezők is, 1500 éve bemerítkezetteknek is, meg még nem bemerítkezetteknek is, meg aki majd az interneten hallgatja, annak is, hogy én szövetséget ajánlok neked, te belépsz ebbe a szövetségbe, akkor tudjátok, hogy az ókorban a szövetség mit jelentett? Mindened, ami enyém, az a mától fogva a tiéd is. Ez nagyon durva, gondoljátok be, két törzs az ókorban szövetséget kötött egymásra, és mondjuk az egyik törzs hol szegény volt, a másik meg totál gazdag volt, mondjuk, jószágai mindenféle voltak a törzsfölöknek. A szövetség kötés pillanatától kezdve a szegény hirtelen gazdaggá változott el. Komolyan! Na most gondolj bele, mi egy ilyen kis senki, nyomorult, bűnös emberek voltunk, újjászülettünk, beléptünk Isten szövetségébe, Ettől a pillanattól fogva minden, ami az Úré, az a miénk is. Hát ez nagyon durva. De nem csak az Úr dolgai a miénk, mert az még hagyján, maga az Úr is a miénk. Hát ez nagyon jó. Gondoljatok bele, a mindenható Isten, aki ezt az egész univerzumot belevágja a zsebébe, ha kell. Ez az Isten azt mondta, hogy én a tiéd, te az enyém. Ez komolyan? Én a te Istened vagyok, és te az én népem, tulajdonommá válsz. Na most, azt mondja Isten, hogy ezen a szövetségen belül én mindig mondok neked különféle dolgokat, beszédeket, amiken keresztül én közvetítek neked szellemi javakat. És hogyha te ezeket a beszédeket, igéket befogadod, akkor én, mivel te befogadod, amit én mondok, tehát a szövetségnek a rádeső részét megteszed, én is a rámeső részt megteszem, és minden gonosz szellemek, mert ezek a különböző zeusok, ezek ma ezt jelentik, a gonosz szellemeket, a démonokat jelképezik. Egyébként ezek a népek is eleve olyanok voltak, tehát ilyen gonosz, elvetemült, elmebeteg emberek voltak egyébként. Minden gonoszságra képesek voltak. Ez komolyan, tényleg így van. Tehát azt mondja Isten, hogy mindezeket a gonosz szellemeket elűzöm a te életed minden területében. A betegséget elűzöm. A szegénységet elűzöm. A rossz, mit tudom én, mit elűzöm. Mindet elűzöm. Nem egy pillanat alatt, mert ezt mondja is Isten más helyen, hogy nem egy pillanat alatt űzöm ki ezeket a népeket, hanem folyamatosan. Tehát nem egy pillanat alatt, de folyamatában, folyamatosan, ahogy az Istennel időzöl, érzed, hogy elteltek egy hónap, két hónap, egy év, két év, öt év, tíz év, és érzed, hogy többenetes változások történtek az életedben. Többenetes változások. Higgyétek el, nagyon sok démon nem megy, nem úgy megy el, hogy parancsok, a Jézus nevében menjen, és akkor azt mondom az illetőnek, na most hány egy nagyobb, vagy mit tudom. Nem így megy el. Ilyen démonok is vannak, de van olyan, ami úgy megy el, hogy ami, ahogy Jézus mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Befogadod a kijelentést, és a kijelentést megtartod, a kijelentés elkezd dolgozni benned, és kiűzi a te életedből azokat a gonosz dolgokat, amik nem Istentől vannak. De, ezután, ez, hogy vágjátok le a, mit tudom, oltáraikat, verjétek szét, meg minden zúzzatok le, ami az ő tulajdonuk volt, ez azt jelenti, hogy dolgozz azon a belsődben, és engedd Istennek, hogy a gondolkodásmódod megújuljon. Mert ha nem újul meg a gondolkodásmódod, Isten hiába űzi el a gonosz szellemeket, ha az oltáraik ott maradnak, akkor vissza tudnak jönni. És ez az oltárok, ez a, mit jelent az oltár? Régi rossz beőzöttsége, régi rossz mentalitás, gondolkodásmód, ami apánktól, anyámtól, a mit tudom én kitől, genetikától, innen-onnan örököltünk, amit a babiloni földi rendszerből összeszedtünk. Ezeket, ha nem vágjuk ki, nem verjük szét, és nem pusztítjuk el ezeket, magyarul nem újítjuk meg a gondolkodásmódunkat, akkor ezek a régi, rossz beidegződések, berögződtségek fogják meghatározni az életvitelünket. És akárhány milliárdot adhat neked Isten, akkor egy óra alatt ugyanúgy el fogod veszíteni, mint ahogy 30 évvel ezelőtt is elveszítette. Nézzétek meg olyan lottómilliómosoknak a történetét, akik szegények voltak, és lottó nyertek milliókat. Átlagban 2-3 éven belül a 90%-uk mindent elveszítette. A maradék 5-10%-nak volt annyi esze, hogy rájött arra, hogy vagy valamit kell vennem belőle, amit nem lehet elmozdítani, vagy valamiben be kell fektetnem, vagy el kell rejtőznöm a világ másik végére, mert most hirtelen mindenki a jó barátom akar lenni. De értsétek meg, tehát, de hát értsétek meg, hogy mint ahogy a fiadnak, az 5 éves gyerekednek nem adnád oda az autódat, mert tudod, hogy az hagyja, hogy az autó összetörik, de a gyerek is meghalhat. Nagyon sokszor, higgyétek el, Isten nem bízhat ránk dolgokat, mert a jelenünk még nem tart ott. És összetörne alatta a személyiségünk. Mert az áldásnak súlya van. Az áldásnak súlya van. Ha most nekem hirtelen lenne 10 milliárd forintom így 5 perc alatt a semmiből, nagyon kétségbe lennék esve, higgyétek el. Jó, én sem, oké. Értsetek meg, és ez az, amit be akarom fejezni. A jelenünknek föl kell növekednie. A jelenünknek föl kell növekednie. És ehhez le kell rombolni régi oltárokat, berögzöttségeket, rossz dolgokat, régi erődítményeket, ahogy a 2. Korintusban van, Isten ismerete ellen emeltetett magaslatokat, le kell rombolni. Tehát röviden összefoglalva, arról akartam ma beszélni, hogy Jézus nem kiszúrni akart ezzel az emberrel, mint ahogy veled sem kiszúrni akart, hanem a régi rendszerből, a régi gondolkodásmódból kell kijönnünk, és átállnunk a mennyeibe, azért, hogy a mennyben lévő kincseket át tudjuk venni. Én tudom, hogy ez egy folyamat, ez nem megy egy perc alatt, de ma kötelezd el magad amellett, hogy te beleállsz ebbe a folyamatba. Kötelezd el magad amellett, Isten mellett, hogy te beleállsz ebbe, és engedsz Isten beszédének, Isten igéjének, hogy megújuljon a gondolkodásmódod. Hogy ne ennek a babiloni rendszernek a fogja legyél, ne ezt imád, mert ez a rendszer, ez hamar szét fog hullani, hidd el. Más formában lehet, hogy megnyilvánul majd, mert ez így megy a történelemben, amíg vége nem lesz ennek a világnak, de amíg ez a világ fönnáll, addig itt pusztulás van mindig, és hiába jön helyette egy új, az is pusztulásra van ítélve. Értsd meg, merre ebbe a rendszerbe a pusztulás be van kódolva, az enyészet be van kódolva. Mint ahogy egy gyümölcsöt is, lehet, hogy beteszel a hűtőbe még, ott egy darabig esetleg a hideg tartósítja, de tedd csak ki az asztalra, pár nap múlva te azt már nem tudod megenni. És ugyanilyen ez a világ is. És ettől a világtól nekünk nem a testünkben, mert itt kell élnünk a Földön, de a lelkünkben, a gondolkodásmódunkban el kell szakadni. És akkor Isten elkötelezi magát melletted, hogy mindent meg fog tenni érted az ő beszéde szerint. Isten áldjon meg benneteket, barátok!